aki fenyegetve látta a helyzetét, nem próbált meg bosszút állni? Ezt akartam tudni. Ők mindketten résen álltak. Valószínű. Nem hittek rá képesnek. Nem igaz, Gotyé? Hogy ismerne vádaskodni a fedezetlen csekkekkel bajlódó gróf, aki azért nyugtalankodik, hogy őt magát le ne tartóztassák? Vagy más hangon folytatta. Bocsásson meg, plébános úr, és ön is, doktor, hogy be kellett avatnom magukat ebbe a mocskos ügybe. De ahogy mondtuk, a hivatalos igazságszolgáltatásnak, a bíróságnak itt semmi szerepe nincs. Így van ez, Megré úr. Remélem megértette, amikor az imént megbögtem a lábát. Le is feljárkált, hol a világosságból az árnyékba, hol meg az árnyékból a világosságba. Olyan ember benyomását keltette, aki uralkodik magán, de csak rettentő erőfeszítés árán képes megőrizni nyugalmát. Néha oly közel került Gotyéhoz, hogy már-már hozzáért. Micsoda kísértés, hogy felragadjam a pisztolyt és lőjek. Igen, hiszen én magam mondtam, éjfélre a bűnös fűbe harap. De végül is te védted meg a Saint-Fiers család becsületét. Ezúttal olyan ökölcsapás mért az arcára, hogy eleredt az orra vére. Émile Gotyé egy haldokló állat pillantásával nézett a levegőbe. Megtántorodott a csapástól, és fájdalmában, félelmében, zavarában már-már sírva fakadt. Az ügyvéd közbe akar lépni, de Saint-Fiers visszalökte. Kérem, maradjon nyugton! És ez a nyugton mutatta a köztük fennálló távolságot. Maurice de Saint-Fiers lenyűgözte őket. Elnézésüket, uraim, még hátra van egy kis formalitás. Kitárt az ajtót, és Gotyéhoz fordult. Gyere! Amannak földbe gyökkezett a lába. A folyósón nem égett lámpa. Nem akart egyedül maradni ellenfelével. Nem sok ideig tartott, Saint-Fiers odalépett hozzá, és úgy megtaszította, hogy Gotyé kibukfencezett a halba. Menj fel! Az első emeletre vezető lépcsőre mutatott. Figyelmeztetem, főfelügyelő úr! Lihegt az intéző. A pap elfordította fejét, szenvedett. De nem volt ereje közbelépni. Az idegek felmondták a szolgálatot, végig kimerült mindenki, és Métálya töltött magának a poharába, nem is nézte mit, annyira kiszáradt a torka. Hová mennek? Kérdezte az ügyvéd. Hallatszott, amint végig mennek a folyóson, léptük visszhangzott a kövezeten. Az öreg Gotyé hevesen szedte a levegőt. Maga mindenről tudott, mondta lassan, igen halk hangon Megré az intézőnek. Teljes egyetértésben dolgozott a fiával. Már a maga tulajdonába kerültek a feles gazdagságok és a jelzálogok. Jean Métayé továbbra is veszélyt jelentett. El kellett tüntetni a grófnét, és közben el kellett távolítani a Sejen fiút is, akit majd gyanúba fognak. Fájdalmas kiáltás. A doktor a folyósóra ment, hogy megnézze, mi történik. Semmi, jelentette ki. Ez a csirkefogó. Nem akar felmenni, és biztatni kell. Rettenetes, kézbűntény! Mit akar csinálni vele? Kiáltott az idős Gotyé, és kirohant. Megré és a doktora nyomában. Akkor értek a lépcsőhöz, amikor a másik kettő a halottas szoba ajtajához ért, és hallották Saint-Fiersot. Lép be! Nem bírok! Lépj be! Tompa zaj, újabb ökölcsapás. Az idős Gotyé futott felfelé a lépcsőn, Megré és Busárdal utána. Mindhárman egyszerre értek fel, de az ajtó már becsukódott, és egyikük sem mozdult. Először nem szűrődött ki semmi a nehéz tölgyfa ajtó mögül. Az intéző lélegzetét is visszafojtotta, és eltorzult arccal állt a félhomályban. Csak egy fénycsík világított az ajtó alatt. Térdre! Kis csönd, reket lihegés. Gyorsabban! Térdre, és most kérj bocsánatot. Újabb hosszú csönd, fájdalmas kiáltás, ezúttal nem ökölcsapás ért a gyilkost, hanem egy rúgás az arcába. Bocsánat, ez minden, amit mondani tudsz. Hát már elfelejtetted, hogy ő tanítatott. Bocsánat, emlékezz rá, hogy 3 napja még élt. Bocsánat, emlékezz rá, te sötét aljadék, hogy valaha az ágyába is befeküdtél. Bocsánat, ez nem elég. Na beszélj, mondd, hogy egy aljas féreg vagy, ismételd. Térdre, ha mondom, Talán szőnyeget hozzak. Jaj, kérj bocsánatot. Hirtelen, a hosszú szünetekkel tűzdelt válaszok után egy sor heves koppanás következett. Sam Fierce nem bírt uralkodni magán. Ütések koppantak a parketten. Megré benyitott az ajtón, Maurice de Sam Fierce Gautier nyakát markolta, és a földhöz verdeste a fejét. Amikor megpillantotta a főfelügyelőt, elengedte a nyomorultat, megtörölte homlokát, és teljesen felegyenesedett. Ezt elvégeztem, mondta ki egy szuszra. Észrevett az intézőt is, és összerántolta a szemöldökét. Hát, te nem érzed szükségét, hogy te is bocsánatot kéri? Az idős ember úgy megijedt, hogy tüstént téltre hullott. A két viaszgyertya bizonytalan fényénél csak egy mértéktelenül nagynak tűnő orrot láttak a halottból, és a rózsafűzér tartó összekulcsolt kezét. Eredj! A gróf kituszkolta Émile Gautier-t, becsukta az ajtót, a csoport lefelé ballagott a lépcsőn. Émile Gautier vérzett, nem találta zsebkendőjét, a doktor a sajátját adta oda neki. Rettenetes látvány nyújtott, elkínzott vérbe borult arc, orra helyen holmi daganat, felrepett felső ajkak. Maurice de Sam Fierce nagy léptekkel, a házigazda egyenes tartásával szelte át a földszinti folyósót, mint aki tudja, mi a dolga. Kinyitott az ajtót, és jeges levegő árad be. Takarodjatok! Fordult apa és fia felé. De amikor Émile kilépett, ösztönös mozdulattal visszarántotta. Maigret tisztán hallotta, hogy görcsös zokogást tör fel a gróf torkából. Újabb ütés mért Émile-re, és ezt kiáltotta. Te aljas féreg! A főfelügyelő csak a vállához ért, ennyi is elég volt. Sam Fierce előtt vett magán, a szószor is értelemben lelökte a testet a lépcsőn, és becsukta az ajtót. De nem olyan gyorsan, hogy ne haladták volna még az öreget. Émile, hol vagy? A pap a pohár székre könyökölt, és úgy imádkozott. Az egyik sarokban Mitájé, és az ügyvéd állt mozdulatlanul, és az ajtóra meredtek. Maurice de Sam Fierce emelt fővel lépett be. Uraim, kezdte. De mégsem jött szó a szájára. Az izgalom nem engedte. Eleje végére ért. Megszólította a doktor, és Maigret kezét. Azt fejezte ki vele, hogy most már hagyják magára. Aztán Mitájé és társa felé fordult, és várt. Mintha ez a két férfiú nem értette volna, vagy a rettentő félelem bénította meg őket. Egy mozdulattal utat mutatott nekik, s ujjával csettintett hozzá. Semmi több nem történt, de mégis. Az ügyvéd a kalapját keresgélte, és Sam Fierce felnyögött. Gyorsabban! Egy ajtó mögül Maigret susmogást hallott, és kitalálta, hogy a szolgálók húzottak meg ott, próbálják megfejteni, hogy mi történhet a kastélyban. Magára vette nehéz fenöltőjét. Újra szükségét érezte, hogy kezet szorítson Sam Fierce-ral. Az ajtó nyitva volt, tiszta, hideg éjszaka borult a világra, felhő sem úszott az égen. A jegenyék kirajzolódtak a holdvilágos égbolton. Valahol messze léptek visszhangoztak, és az intéző házának ablakában már égett a lámpa. Nem, maga maradjon, plébános úr. És még hallották Maurice de Sam Fierce hangját a Kongó folyósorról. Most pedig, ha nem túl fáradt, majd virrasztunk anyám mellett. 11. A két hangú síp. Ne haragudjon, Maigret úr, ha nem jól látom el. De a temetés. S szegény Marie Tatin ott sürgött forgott, egész láda sört, meg limonádét készített elő. Meg hogy a távolabb lakók is itt falatoznak majd. A mezők dértől fehér lettek, és a fű töredezett a lépések alatt. A kis templomban negyed óránként megkondult a lélekharang. A halottas kocsi már korán reggel megérkezett, a halottvívők meg a fogadóban telepedtek le a kályha körül. Csodálnám, ha az intéző nem volna idehaza, mondta nekik Marie Tatin. Nyilván a kastélyban időzik Maurice úr mellett. És már megpillantottak néhány ünneplőbe öltözött parasztot. Maigret éppen befejezte a reggeliét, amikor az ablakon át észrevette a minisztráns gyereket, akit kézen fogva vezetett az anyja. De a mama nem kísérte el egészen a fogadóig. Megállt az útkanyarban, nyilván úgy gondolta, hogy ott nem látják, és meglökdöst a fiát, mint arra biztatná, hogy menjen be Marie Tatin fogadójába. Ernest nagy biztonsággal lépett be az ajtón, akkor a biztonsággal, mint a jutalomosztáson kitüntetett iskolás fiú, aki a 3 hónapon át ismételt mesét mondja fel. Itt a főfelügyelő úr! De ahogy megkérdezte Mari Tatentől, már észre is vette Megrét, zsebredugott kézzel lépkedett felé, és látszott, hogy egyik kezével valamit markolászik. Azért jöttem, hogy mutasd a sípodat. Ernest hirtelen hátralépett, tekintetét elfordította, gondolkodott egy kicsit, és ezt mormolta. Miféle sípot, amelyet a zsebedben tartasz? Régóta vágytál már egy cserkész sípra. A gyerek gépiesen kihúzta zsebéből, és az asztalra tette. És most meséld el az egész történetedet. Bizalmatlan pillantás, alig észrevehető várándítás, mert Ernest már eléggé kitanult volt. Ki lehetett tisztán olvasni a szeméből. Annyi baj legyen, a sípot már megkaptam. Most elmondom, amit megparancsoltak, hogy elmondjam. És felmondta, mint a leckét. A misekönyvről akarok beszélni. Aminap nem mondtam el mindent, mert féltem magától. De anyám azt akarja, hogy valljam be az igazat. Valamivel nagy mise előtt kérték el tőlem a misekönyvet. De azért belepirult, és visszavette hirtelen a sípot, mint attól félne, hogy elkobozzák a hazugságáért. És... ki kérte el tőled? Mitájé úr, a kastélybeli titkár. Ülj csak ide mellém. Akarsz inni egy málna szörpöt? Igen, olyan vízzel, amelyik csípi az ember torkát. Hozz egy málna szörpöt, Mary. Szódavízzel, és örülsz a sípodnak? Fújjál csak bele. A halott vívők megfordultak a sípszóra. Az anyád vette neked tegnap délután, ugye? Honné tudja? Mennyit adtak tegnap anyádnak a bankban? A vöröshajú fiú a szemébe nézett. Már nem pirosodott az arc, egészen sápat volt. Az ajtó felé sandított, mintha csak a távolságot méricskélné. Idd meg a málna szörpöd. Émil Gauthier fogadott titeket. Elmeséltette veled a leckét?
Igen.
Azt vést a fejedbe, hogy Jean Métayét vádold?
Igen.
És némi tűnődés után megkérdezte. Mit akar velem csinálni? Megri elfelejtkezett a válaszról, elgondolkodott.